Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. A személyes kontaktusok ritkítása miatt ezúttal is telefonon készül az aréna, melynek mai vendége Feledi Botond külpolitikai elemző. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll.
Köszönöm szépen.
A műsort egyébként meghallgathatják az infostart.hu hírportálon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is. Van-e valamilyen sorvezetője azoknak a korlátozó intézkedéseknek, majd a feloldási úgynevezett exit stratégiáknak, amelyeket Európában bevezettek a koronavírus járvánnyal összefüggésben?
Sajnos egységes sorvezető nem alakult. Hát nem látjuk azt, hogy akár a miniszterek tanácsában az egészségügyi miniszterek, akár az állami kormányfők valamilyen közös stratégiát itt elfogadtak volna. Ez látható a különböző dátumokban is, ahogy egyes tagállamok más és más időpontban engednek vissza a gazdasági életbe vérkeringést, és abban is látható, hogy a határok ellenőrzése körüli szép lassú visszatérést elkezdik tervezni. A másik tagállam egységesen kapja azt a nyomást, hogy egyre inkább igyekeznének vissza az emberek, a dolgozók munkahelyeikre pénzt keresni, elindulna bizonyos mozgás, úgyhogy ebben is látható Párizstól Berlinig, hogy kisebb-nagyobb tüntetések már megtörténtek európai fővárosokban Brüsszelre bezárólag, ahol érezni a bezártságból fakadó feszültség, az alapvetően óradíjas munkabérben részesülő dolgozóknak az egyre inkább növekvő.
Ez a járvány egyébként bezárkózásra késztette az államokat is, tehát kevésbé kooperatívak?
Lehetőséget adott az államoknak, hogy egy nemzetközi fenyegetettségben, ami most egy vírusformájában jelent meg, több kooperációba menjenek át. Ez megint nem történt meg. Egyik oka lehet az, hogy a nemzeti politikai szinteken nagyon élesen kihasználta minden tagállamban ezt kormánypárt és ellenzék a saját népszerűségének potenciális növelésével, tehát egy jó intézkedésekkel, vagy látszólag jó intézkedésekkel is lehet népszerűséget szerezni, vagy kritizálni, sok mindent lehet. Tehát szerették ezt nemzeti szinten tartani, és az uniónak nem is volt kész intézményrendszere, hiszen korábban sem kapott felhatalmazást közegészségügyben, általános értelemben az Európai Unió bármely intézménye. Tehát ilyen szempontból a lehetőség volt adott, de ezzel a tagállamok most úgy látszik, a krízis közepette nem értek. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy ne voltak kötve az energiáik a saját krízisük kezelésére. A kérdés, hogy a krízis után, vajon most az SRS-szel szemben lesz-e energia arra, hogy a következő hasonló elkészüljenek, és létrehozzák azokat az uniós együttműködési platformokat, amik majd segíthetnek nekünk 2021-22-ben.
Egyébként egészségügyi, közegészségügyi stratégiája akkor nem is volt az uniónak? Elvileg az Európai Bizottságnak van egy ezért felelős biztosa.
A közegészségügyben partikuláris jogosítványok vannak, tehát amely témákban felhatalmazzák éppen az uniót adott területen történő intézkedésre, ott léphet, de mint és egészségügyi ellátórendszer, társadalombiztosítás és adózás nem tartozik uniós kompetenciába, így azért az érdemi részekben itt nagyon nehéz a közös cselekvés. Itt a tagállamok még az egymás megsegítésében is hezitáltak, nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen személyesen kért bocsánatot Olaszországtól azért, hogy a válság első hetében nem segített az államok, és az Európai Uniós intézmények sem tudtak sietni azzal, hogy az olaszokat kicsit jobb helyzetbe hozzák.
Hogyan vizsgáztak az elmúlt időszakban az európai intézmények? Ugye van egy európai járványügyi központ is, ami az év elején még azzal számolt, hogy ez az egész vírus elkerüli a kontinenst.
Így van. Sajnos egy talán a tagállamok számára is tulajdonképpen mondhatjuk félrevezető hangú jelentést írtak arról, hogy ez nem lesz veszélyes. És ez kérdés, hogy szakmai hiba volt, vagy politikai nyomás eredménye, vagy valamilyen más indokból került fel ez az anyag annak idején ki. A járványügyi központ alapvetően információt tesz össze és oszt meg. Ugye rengeteg ilyen uniós információ, pooling, információs központ van, ahol a tagállamok beküldhetik a titkosszolgálatoktól, tehát van kifejezetten bizalmas része ennek egészen addig, hogy különböző adatbázisokat építsenek az Eurostat mellett. Tehát ennek van egy közegészségügyi lába, ez működik, ez most is bárki letöltheti applikációban is ennek a ECDC-nek a hozzáférését, és nézegetheti a jelentéseket. Tehát ez
Csak ugye pont ez a központ dolgozik elvileg az oltásokon és a lehetséges megoldásokon, kivezető utakon. Lehet még hinni nekik? A bizalom töretlen? Töretlen lehet egy ilyen előzmény után?
Hát ahogy azt a magyar kormányfő is mondta, azért az elszámoltatások ideje majd lehet, hogy bizonyos területeken később jön el, tehát most az a fontos, hogy ez a központ is, mint minden más nemzeti központ igyekezzen megtenni a szükséges lépéseket. Nyilván egy óriási geopolitikai siker lenne, ha európai lenne a vakcina, amely ki tud jönni a vírussal szemben. Tehát ez ügyben a tagállamok alig, hanem az egyik legnagyobb olyan terület, ahol nyomást érezhetnek, hogy összefogjanak és az erőforrásaikat összetegyék. Csak nehezíti a helyzetet, hogy miközben a központnak valamilyen előforrása lehet, ettől függetlenül a nagy nemzeti, nemzetközi gyógyszercégek, akik Európa területén vannak, valamilyen más módon kell őket kooperációra rávenni, ám ennek is nagyon kedvező jelei vannak.
Említette, hogy sokféle, ahány tagállam, annyiféle megoldás volt így a koronavírus járvány kezelésével összefüggésben. Mennyire létezik, vagy létezett az elmúlt 2-3 hónapban az Európai Unió? Ugye itt beszélhetünk felbomló Schengenről, lezárt határokról, egyéni intézkedésekről és megoldásokról, kínai beszerzésekről. Élt az Európai Unió? Él az Európai Unió?
Az Európai Unió mindig annyira él, amennyire a tagállamok akarják. Tehát ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy itt nem egy szabadjára engedett hajóágyúról van szó, hanem egy olyan intézményről, amit alapvetően a legcsendesebb, de legnagyobb hatalommal bíró Európai Tanács határoz meg. Tehát a tagállamok által delegált miniszterek, szakértők és végsősoron állam és kormányfők rendszeres találkozója. A többi intézmény annyiban van felruházva mandátummal, amennyiben ez a tanács ezt megengedi, és az általa elfogadott alapító szerződések ezt lehetővé teszik. Tehát ilyen módon az Európai Unió néha olyan területen kellett vizsgázzon, amire nem kapott jogosítványt, és nyilván a múltban pedig azért érték kritikák, mert néha olyan területen ment el versenyezni, ahol nem is akartak neki adni jogosítványt. Itt azonban elég egyértelmű, tehát a nemzetközi kihívások területén és ez a klímaváltozás és a pandémiára egyaránt igaz, nem nagyon van hosszú távon lehetőség nemzeti tagállami keretekben maradni, tehát itt a polgári igény az, hogy a hatékonyabb költés érdekében itt az erőforrásokat érdemes összevonni. Ez viszont ugyanoda vezet, nagyon akkor végső soron melyik országba fog állni az a laboratórium, amit közösen finanszírozunk, ez kinek teremt munkahelyeket, hogyan osztjuk el a különböző hozzáférés, tehát kérdés, hogy ebből születnek-e új intézmények, vagy létező ügynökségeket és más uniós szerveket, mondjuk a járványügyi központot fogják-e felhatalmazni. Ahogy a migrációs válság idején a Frontex került látókörbe, és egyszer csak megtanultuk, hogy van egy ilyen határvédelmi ügynökség az Európai Uniónak, és egyre több felszerelést kapott, egyre több erőforrás, úgy most alig, hanem ez meg fog történni járványügyben is. Ám az biztos, hogy ami a Frontexnél is egy izmosodást jelentett, még nem vitte minket a megoldáshoz. Itt is ennél sokkal többre lenne szükség ahhoz, hogyha azt akarnánk látni, hogy közös erőforrásokkal küzdünk a következő, akár korona második hullám, akár egy következő hasonló járványon szemben.
Tehát ez a mostani egészségügyi, illetve gazdasági válság inkább ön szerint összekovácsolja ezt a 27 tagállamot, és nem mindenkit bezárkózásra készített inkább, hogy nemzetállami szinten mozogjanak?
Azt látjuk, hogy vannak tagállamok, akiket összefogásra fog ez kényszeríteni, vagy összefogás irányába is elvihet. Piketty is írt erről egy nagy cikket, a francia-német összefogás, a francia szolidaritási igények, az olasz szolidaritási igények nagy nyugati tagállamokban azért visszhangot vertek, de látjuk a nettó befizető, nettó haszonélvező konfliktus teljesen szokásos törésvonal menti kiújulását. Tehát magyarul hiába kértek pénzügyi segítséget, közös adósságvállalást, ezt a korona ügyén sem akarták a nettó befizető tagállamok, Hollandia, Németország megadni. Tehát vannak klasszikus törésvonalak, az nincs kizárva, hogy középtávon, tehát ez a 6-18 hónapon belül azt lássuk, hogy mondjuk egy kisebb része, tehát nem 27-en, hanem 15-en esetleg más intézményekben tovább mennek, erre van is uniós lehetőség a jelenlegi szerződések szerint. Tehát lehetséges az, hogy a tagállamok egy csoportja úgy dönt, hogy valamit közösen csinál, akkor is, hogyha mondjuk egy kisebb csoport ebben nem akar részt venni. Talán politikailag most ennek van realitása, és kérdés, hogy ez a közép- és kelet-európai tagállamokat, azon túl, hogy az eurozónában sem tagok többségükben, és ez a gazdasági élénkítésben is vezethet hátrányokhoz, vagy politikailag éles helyzetekhez. Ha ez kialakul más szakterületeken, politikai területeken, akkor a valóságban kialakuló többsebességes dolog, tehát az újabb területek adódnak az alakárt Európához. Ez azért nem egy szerencsés forgatókönyv egyébként.
A szó átvitt értelmében okozhat-e maradandó sebeket ez a járvány? Itt különösen gondolok Olaszországra.
Egész biztos, hogy fog maradandó narratívákat behozni, fog olyan politikai erőket megerősíteni, akiket most még nem látunk, akár melyik szélső oldalon, balon vagy jobban. Az emberek számára lesz egy olyan 3 hónapos időszak, reméljük csak ennyi az életükben, amit ez a generáció azonosítani fog tudni. Hogy ez politikai értelemben az unióra hogyan vetül ki, ezt szerintem most még korai megjósolni.
Ugye Olaszországban jelentősen megemelkedett az uniót nem támogatók aránya, és ugye ez különösen fontos, amit ön is említett itt az eurozónai, illetve az eurozónán kívüli országokra csoportosítva a különböző tagállamokat, hogy az eurozóna tag Olaszország.
Így van, igen, Olaszországban ugye a jobboldali radikális erők közül vannak kisebb pártok, akik kifejezetten ügyesen használták ki a válságot, és valóban Olaszországban ugye már egy sebbe hullott ez a só, hiszen a migrációs válságiban sem segítettek neki a tagállamok. Ugye jól emlékszünk a menekültek szétosztásában, vagy más egyéb módon később Lampedusa és a többi Olaszország által befogadott menekült tehermentesítésében, Líbiával való egyezkedésekben sem volt ez mindig egyértelmű. És erre esett most rá az, hogy lám, amikor először náluk kitör a válság, a koronaválság, akkor sem érkeztek meg a tagállamok rögtön nagyobb segítséggel, hanem mindenki hirtelen bezárt és elzárta a maszkjait a saját kórházaiban. Ez azért egy nagyon rossz, ez kétségtelen, és ez kifejezetten egy Olaszország specifikus módon meg tudta növelni az euroszkeptikus pártoknak a támogatottságát. Más kérdés lesz, hogy az amúgy is rettentő gyenge lábokon álló olasz államháztartás vajon milyen módon tudja majd a gazdasági rekonstrukciót segíteni európai segítség nélkül. Tehát itt megint visszatérünk oda, hogy lehet az uniót szídni, de azért ebben az esetben az olaszoknak elengedhetetlen lesz az, hogy együttműködjenek. Valahol ez a Görögország esethez hasonló módon Olaszország nem nagyon teheti meg, hogy ne egyezkedjen, még akkor is, hogyha látjuk most ezeket a rendkívül éles vitákat Conte miniszterrel és az Európai Tanács, vagy néha pénzügyminiszterek többi tagja között.
Egészségügyi vagy gazdasági válság van inkább?
Egyértelműen mondhatni időben lehatárolható egészségügyi válságból haladunk a beláthatatlan gazdasági válság felé.
Egyébként a különböző nemzeti intézkedések, például amit említettem már a Schengen felbomlása, a határok lezárása, de mást is lehetne itt mondani, ezek megmaradhatnak adott esetben? Mert azt mondják egyes országok, hogy ez most jó nekünk?
Ez egy óriási fekete doboz. Tehát most megjósolni azt, hogy vajon jövő nyáron a régi Európa a valódi schengeni határaival teljesen szabad közlekedéssel visszatérhet-e, jelenleg szerintem senki nem vállalkozna arra, hogy erre letegyen két darast. Nyilván ez cél, amíg az európai ipar össze van kötve, amíg a teherszállítás, akár az egyetlen bizonyos élelmiszer ellátása, vagy más egyéb kritikus árucik ellátása is függ a határokon való könnyű átmozgástól, vámmentes övezettől, addig ezt felszámolni nemzeti tagállamokban sem lesz érdemes, tehát nehéz azt a politikai racionalitást emögött felfedezni, ami ebből hosszú távú tőkét tudnak kovácsolni. Tehát olyan szintű hiányokhoz vezethetne egy tartós Schengen felszámolás, ami azt mondom, még a mostani válsághoz képest is beláthatatlan következményekkel járhatna. De ezt elmondtuk a Brexit kapcsán is 2015-ben, és mégis megtörtént a Brexit, tehát ilyen szempontból politikailag is tudatlan időket élünk. Tehát egyértelmű, hogy a válság a legkiszolgáltatottabb rétegeket nagyban sújtotta, és ennek a politikai következményeivel most még szintén nem számoltunk. Tehát hogy fogja ez megváltoztatni a szavazói térképeket, ezt most kezdjük el érezni és találgatni, és ilyen szempontból érdekesek lesznek az első parlamenti választások, amelyek az év második felében lesznek az unió területén.
Ugye beszéltünk az adás elén, hogy különböző nemzeti megoldások voltak minden államban más és mást. Kiemelt világpolitikai figyelmet kaptak azonban a járvány miatti magyarországi változások is. Az illetékes uniós biztos másodszorra is kimondta nemrégiben, hogy ezek mind EU-kompatibilisek. Miért került ez egyáltalán napirendre, és elcsendesedhetnek-e az ezzel összefüggő viharok?
Ugye mindig azt látjuk, hogy a különböző intézmények különböző nyelvezetben találják meg a politikai problémákat. Tehát az Európai Parlamentben lévő rendkívül dinamikus, sokszínű és helyenként forró gőzzel dolgozó politikai kommunikációba nem kell nagyon sok inger ahhoz, hogy nagyon vad nyilatkozatok szülessenek. Míg maga az Európai Bizottság bármit mond vagy tesz, azt végső eredményben meg kell tudnia indokolni az alapszerződésekből következően. Tehát nincs olyan aktus, amihez ne kellene kötni az alapszerződés valamely cikkét. Ezekhez pedig évtizednyi bírósági ítélettár tárul, tehát lehet nagyjából tudni, hogy mit lehet és mit nem. Ilyen szempontból mérlegelhette nyilván a illetékes cseh európai biztos azt, hogy míg Lengyelországgal szemben elindították az eljárást, a negyediket a jogállamiság talaján, a infringement eljárást, addig Magyarországgal szemben most úgy döntöttek, hogy ezt a politikai csatát nem nyitják meg, mert feltétlenül olyan jogi szintű szakvéleményt kaphattak, ami ezt nem indokolta.
De ugye sokszor elmondták a kormányzati illetékesek, hogy az inkriminált rendelkezés mindössze 3 darab oldalból áll, mind az Egyesült Államokban, mind Európa számos fórumán ez el is hangzott. Miért kavarhatott mégis ekkora viharokat ez a jelentés, valamikor teljesen félre értelmezték, illetve teljesen más mondtak róla, mint ami ebben a röpke 3 oldalban szerepel?
Ezekben a koronavírusos időkben minden politikai erő keresi azt a lehetőséget, hogy hogyan tehet szert tökére, és nyilván mindig minden helyzetben, és ezt 2000-ben az unióval való belépés óta láttuk, hogy mondjuk úgy, hogy a közép- és kelet-európai rossz tanulók, bár néha tényleg ficánkolnak a padban, de számtalan alkalommal arra is alkalmasak, hogy egyfajta olyan diákként tűnjenek föl, akiknek a nyugat-európai tanítók elmondhatják a leckéket.
Tehát ezek szerint, hogyha már mozgolódik a padban, akkor is rászólnak, hogy maradj nyugodtan. Miközben nem látják, mondjuk hogy valóban úgy, csak a tolltartóját vette elő.
Mondjuk úgy, hogy a politikai kultúrák, ez a 27 tagállam egymást főzi most már 2004 óta, de azért még messze nem értek össze. Tehát vegyük azt, hogy 1950-es évektől a 90-es évekig 40 éven keresztül szoktak egy a 15-öt, és erre dobtunk rá több mint 10 új tagállamot, akik maguk is különböző politikai kultúrákkal érkeztek. Tehát ide nem csak nyelvi tolmácsok kellenek, hanem mindenféle más olyan segéderő, aki le tudja fordítani azt, hogy az egyes politikai rendszerekben hozott döntések valójában mit jelentenének a másik politikai rendszer számára.
De éppen május 1-én van 16 éve, hogy csatlakoztunk. Nem volt elég ez a több mint másfél évtized?
Egészen biztos, hogy nem. Hát itt valószínűleg egy generáció, akkor lehet, hogy generációkról fogunk beszélni, ha addig még Európa maga módján megmarad, akiknek ezt össze kell tudni kovácsolni, és érdemes áttekinteni az óceán túlsó felére, ahol Texastól Kaliforniáig, Virginiától Ohioig azért egészen elképesztő különbségek vannak a politikai közítésben, pedig egy nyelvet beszélnek. Tehát ilyen szempontból itt semmi ígéret nincsen arra, hogy ez sikerül, de néhol még a törekvés sem látszik. Tehát inkább a probléma azt hiszem az, hogy van, ahol erre törekednek, van, ahol nem törekednek, és legalább feltételezni kell, hogy a másik nem feltétlenül rossz indulatból mond valamit, hanem csak egyszerűen a saját politikai kultúrája nyelvén fogalmazza meg az üzenetét. Nyilván emögött aztán persze rengeteg gazdasági érdek, rövid és hosszú távú politikai érdek és geostratégiai játszma is meghúzódik. Na most, ha ezeket egymásra tesszük, akkor ember legyen a talpának, aki ezt kibogozza napról napra.
Hogyha már ezt szóba hozta, mennyire írja felül a járvány az aktuális világpolitikai helyzetet? Nem hallunk már, vagy kevésbé háborús konfliktusokról, migrációról?
A konfliktusok intenzitását, amit mondjuk proxy konfliktusoknak tekinthetünk, tehát a különböző milíciák, közel-keleti konfliktusok, vagy akár egyes latin-amerikai helyzetekben azt látjuk, hogy egy rövid ideig ezek pacifikálódtak, tehát a kontaktus száma konfliktusokban csökkenni látszik, még akkor is, hogyha nem minden egyes milícia vonult vissza a barakjába. A nagy hadseregek a maguk módján nagyon őrzik a csapásmérő képességüket, magyarul vigyáznak arra, hogy ne kapjanak el a minimálisnál több koronavírusos esetet, és éppen ezért látni azt, hogy óvatosabbak abban, hogy terepre hova küldenek ki katonákat. Ugyanakkor a modern konfliktusokban az gazdagabb országok ugye repülőgépekkel, hajókkal dolgoznak, tehát ilyen szempontból azért más az, hogy az afrikai milícia a sivatagban, a Száhelban vagy Kongó erdeiben találkozik egyúton, rengeteg faluval hozzá találkoznak emberekkel, még egy repülőgéppilóta a kínai vagy az Egyesült Államok seregében ez nem így van. Tehát itt vannak különbözőségek, alapvetően csökkent a konfliktus mennyiség, ami egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy az elképesztően megnövekvő államadósságok. Ugye jelenleg 8 trillió, tehát 5000 milliárd dollárnyi pénzt ígértek, vagy adtak oda a tagállamok világországai, ez egy IMF adat, a legkülönbözőbb intézkedésnek, hogy mennyiben fog csökkenni a hadipar támogatása. Tehát akár megrendelésekben, akár kutatásokban, ennek a hatásait valószínűleg 10 évig tudjuk érezni, hanem tovább.
Tehát hova mennének akkor ezek a pénzek el? Inkább az állami konszolidációra?
Állami konszolidációtól a gazdasági szektor újraérintéséig. Tehát, hogy a szemékat hogyan lehet életben tartani, hogyan lehet újra ösztönözni, és hogyan lehet végső soron majd a lehetőleg a korona után sem 100%-ban helyreállítható iparágokat átterelni, a dolgozókat átképezni olyan helyekre, ahol nagyobb szükség lesz rájuk.
Egy kicsit profánul lefordítva lehet, hogy megnyugvást hoz a világnak ez a járvány?
Hát ennyire én sosem mernék optimista lenni, de hogy a nagy és nehéz vasak helyett a konfliktusok amúgy is már elkezdtek átkanyarodni a kibertérbe, ez biztos. És azt hiszem, hogy ez sokkal inkább egy löket lesz ahhoz, hogy még inkább a úgynevezett aszimmetrikus hadviselési eszközökbe fektessék a pénzt. Tehát az olyan típusú fenyegetéseket fogják fenntartani és növelni, amelyek kisbefektetéssel nagy kárt tudnak okozni, és ennek tipikus terepe a kibertér.
Mi van a migrációval?
Migrációval azt látjuk, hogy egész érdekes mozgások indulnak el. Nyilván itt most kizárólag illegálisra beszélhetünk, hiszen alapvetően határzár van mindenütt a világban. Volt példa arra, hogy akár Európából visszatértek Afrikába éppen azért, mert azt látták, hogy a spanyol-olasz területeken a koronavírus sokkal veszélyesebb. Ez nem biztos, hogy hosszú távon is így lesz, de volt ilyen irányú mozgás. És azt látjuk, hogy pontosan a lezárások miatt alapvetően a számok, mutatók most csökkennek. Trump elnök hozott újabb határozatot, hogy a teljes migráció, bevándorlást leállítja, felfüggeszti egy időre. Úgyhogy itt is a világ csikorogva húzza be a férjéket.
De miután Európa is egy gócponttá vált, különösen Dél-Európa, ugye Olaszország, illetve Spanyolország, ahol a földközi tengeren keresztül sokan érkeztek, bezárulhat? Tehát elrettentheti ez adott esetben az útrakelőket, hogy Európába menjenek? Vagy jöjjenek?
Azt hiszem, hogy itt egy túlzálást fogunk látni, tehát most, amíg a járvány tombolt Olaszországban, addig ez feltetőleg bírt elrettentő faktorral, viszont pont Afrikát tekintve brutális válságra számíthatunk. Tehát ami Afrikában nem kell ahhoz a koronavírusnak halálos áldozatokat szednie, hogy Afrikában válsághelyzet legyen, hiszen már most országok az összeomlás szélére kerültek azzal, hogy az olajár beszakadt és összeomlott, és azzal, hogy alapvetően az energiahordozók által generált bevételekből, vagy az ásványi anyag által generált bevételekből nem tudják exportálni vagy importálni azt a mennyiségű élelmiszert, amire szükségük van. Tehát egyszerűen az állami ellátás a abszolút veszélybe kerülhet. Márpedig, ha ilyen népességekkel fogunk találkozni, akkor számunkra nem lesz az kérdés, hogy valahova, valahonnan elinduljanak. Még ha nem is feltétlenül Európa lesz ebben a cél, ugye Dél-Afrika ugyanúgy kitett volt. Tehát ilyen szempontból a mozgásokat mondjuk egy középtávon, 12-18 hónapos távlatban ez újra dinamizálhatja. Ez egyébként, tehát a határkonfliktus problémát ugyanúgy látjuk a lengyel-német határon is. Tehát az, hogy a vendégmunkások egyszerűen el akarnak menni dolgozni, most pedig éppen haza akarnak menni estére a családjukhoz. Tehát ezek a konfliktusok, még csak nem is kell elmennünk a nemzetközi térig, borzasztóan láthatók Európán belül is.
Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A személyes kontaktusok ritkítása miatt ezúttal telefonon készül a műsor, amit egyébként meghallgathatnak az infostart.hu hírportálon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is. A hírek után folytatjuk.